Különös tétellel kezdtem előadásomat, nem egészen pontos a fogalmazás, de egy rendkívül fontos fölismerésemet sűrítem bele ebbe a tételbe. Ez pedig így hangzik, a kereszténység nem csak a zsidóságnak, a zsidó vallásnak a folytatása, hanem az egész emberiség vallásának a folytatása, a beteljesedése. Külön altételként mondanám, de most ezzel nem foglalkozunk persze, hogy maga a zsidó vallás kijelentés sem kiugrás az emberi kultúrából, hanem egy nagy lépés előre az emberi kultúrában. De most ezt hagyjuk, térjünk a magunk ügyére. A kereszténység az egyetemes emberiség vallásos vágyainak a csodálatos végső beteljesedése. Közelebbről ez ilyesmit jelent. Minden kontinensen, minden nép, minden vallása ismeri ezt, hogy az emberlét erőtelen segítségre van szüksége. Pontosabban fogalmazva, valamiféle lélek kell. Ezt minden vallás tudja. Nem kell népeket, felkezeteket felsorolni, mindenütt tudják ezt, amit én így szoktam fogalmazni, hogy igaz emberi életet csak emberen túli erők segítségével lehet élni. Ez egyetemes emberi fölismerés. Igaz emberi életet csak emberen túli erők segítségével lehet élni. Na most a vallások különböznek abban, hogy mi ez az emberen túli erő, hogyan lehet annak a birtokába jutni, mekkora segítséget jelent az ember lét számára, és így tovább. Ebben millió változat van. Ennek az egyetemes fölismerésnek, szomjúságnak, keresésnek a csodálatos beteljesedése a kereszténység megítésem szerint. Igaz emberi életet élni csak emberen túli erő segítségével lehet. A második gondolatomat így mondom, hogy erre az egyetemes emberi szomjúságra, keresésre a kereszténység evangéliummal válaszol, nem vallással, úgy, mint ahogy egyebütt burjánoznak a vallások. Most nem akarok az ószövetségesekkel vitázni, csak leegyszerűsítem a dolgot oda, hogy Jézus korában a zsidó vallás tipikusan teljesítményvallás volt, ezzel szemben a kereszténység elvitathatatlanul ajándékvallás. A zsidóság áldozati vallás volt, teljesítményvallás volt, valamit csinálni kell, annak érdekében, hogy azt az emberen túli segítséget megkapjam. Ki kell engesztelni a haragos Istent, vagy meg kell fizetni az Istennek a bűneimért, le kell tudni a megfelelő áldozatokat, és így tovább. Tehát teljesítményhez van kötve az, hogy én azt a túlnani segítséget kapjam, amire szükségem van. Ezzel szemben a kereszténység ajándékvallás jól lehet vissza-vissza csúszik a teljesítményvallásba. Katolikus változatában, szembetűnően, protestáns változataiban, egy kicsit burkoltabban, de atyám fiait, hogyha becsedesen vallás szociológia fölnéznénk, föltérképeznénk, bizony az jönne ki, hogy az ő hitük szerint is egy bizonyos üzletről van szó, teljesíteni kell valamit ahhoz, hogy kapjak valamit. Teljesítmény a világvallásosságainak a javaslata erre, hogy túlnani erőket vegyünk, a kereszténység felelete pedig erre evangélium. Most csak ezt az igét idézem, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent minélünk. Ez a tipikus keresztény felelet. De ebben mindjárt a finomítás is benne van, az ő fiát adta, és vele együtt mindent. Itt ez a kérdés, hogy mi az a minden, és ki az a vele együtt, az a Jézus Krisztus, akivel együtt adott mindent. Tessék, engedjetek meg most egy kis exkurzust az elektronika világába. Csodálatos virágzásnak indult az elektronika, ma már kvarc óra van, tehetősebb embereknek a karján, telefonálunk, rádiózunk, tévézünk, űrholddal kommunikálunk, és ennek az egész nagy üzemnek, az elektronikának van egy alapelve, egy egyszerű jelensége, amit két szóval lehet mondani. Ez a két szó pedig így hangzik, hogy rezgő kristály. A modern elektronika erre épül fel, hogy rezgő kristály. Bizonyos kristálynak van olyan képessége, hogy elektromágneses hullámzásra maga is rezgésbe jön. Ez az alapja mindennek, a kvarcórának, éppen úgy, mint a legbonyolultabb kompjúternek. Rezgő kristály. Tehát van egy kristály, azt elektromágneses hullámzás és rezgésbe jön. Még pontosabban így mondhatjuk, hogy egy bizonyos adóállomás információt ültet az elektromágneses hullámra, az információs hullámzás hullámzásba, rezgésbe hozza a kristályt. Ez az input. És jön az output, ki lehet venni belőle. Lehet továbbítani. Na most, feleim, egy csodálatos illusztrációról van szó. Isteni kijelentés az az információ, ami elektromágneses hullámzásra van ültetve, és egy rezgő kristályban megtestesül. Ez a Jézus Krisztus, ez a kijelentés. Isten üzenete, isteni információ Szentlélek hullámzásra ültetve a Krisztusban, mint rezgő kristályban megjelent. Most teszem, ne úgy mondjuk a dolgot, hogy jé, de csodálatos. Hát ez így van, hát az ember is ilyen. Nem így, fordítva van. Mivel az ember már eleve ilyen, azért alkothatta meg a rezgő kristály alapján a elektronikát. Freud korában még ott tartottunk, hogy gőzgép. Az öreg Freud azt mondta, hogy az ember olyan, mint a gőzgép. Feszültség, robbanás, át lehet váltani munkára. Nem úgy van. Nem úgy van, hogy az ember olyan, mint a gőzgép. A gőzgép olyan, mint az ember. Ez egy szemléleti alapkérdés, hogy az emberben a mindenség benne van. És a mindenség kivetül, az egyik kivetülése az, hogy gőzgép. Tehát először bennem volt a gőzgép, és aztán lett belőle gőzgép. Először bennem van a rezgő kristály igazsága, és aztán egyszer csak megjelent kívül is. Tehát a lényeget értsük csak meg. Információ ráültetve elektromágneses hullámzásra, és ez rezgésbe az egy kristályt. Már is szinte játszhatunk, de a szó legszebb értelmében ünnepi játékot játszhatunk, hogy mit ér az információ, ha nincs elektromágneses hullámzás? Mit ér a kijelentés, ha nincs Szentlélek, amelyik erőben viszi? Vagy fordítva, mit ér az elektromágneses hullámzás, ha nincs információ, amit visz tovább? Mit ér a Szentlélek gerjedezése, ha nincs információ, amit visz tovább? A Biblia igazsága ez, hogy Isten információ Szentlélek hatalmában, Krisztusban megtestesülve, csodálatos input, amiből jön az output, az újjászületés, a szent élet, a szolgálat és minden, ami ebből a rezgő kristály rendszerből jön. Tehát teszem, itt látom én az Isten végső feleletét az ember végső kérdésére. Mert az ember rezgő kristály arra teremtve, hogy vegye az információt elektromágneses Szentlélek áramlásban, erőhatásban. A következő gondolatom az, hogy mivel ez így van, természetesen vannak emberi törekvések arra, hogy ezt a strukturális helyzetet meglovagolják. És ezt nevezzük úgy, amit már hallottunk tegnap este, és én is mondom ezt a szót, hogy divat. Divat. Néhány sort olvasok most egy kis írásból. A divat alaptörvénye az, hogy változik. Régebben nem volt, egyszer csak lett, de nem tart sokáig. Eltűnik azért, hogy helyet adjon a következő divatnak. A szó hallatán legtöbben az öltözködésre, a mini és maxi szoknyákra, azoknak divatos váltakozására gondolnak. Annyiban igazuk van, hogy ezen a területen a leglátványosabb és a leggyorsabb a váltás. De mi kiszélesítjük most a fogalmat, és arról szólunk, hogy sok egyéb területen, még a vallásosság világában is vannak divatok. Megfigyeléseim szerint a magasabb rendű, szellemi jellegű divatok hátterében mindig valami általános hiányérzés van az emberekben, valami keresés, a kereskedelem nyelvén kereslet. Ehhez mérten a divat valójában kínálat a keresletre. Kimondatlanul is azt ígéri, hogy betölti az űrt, kielégíti a hiányérzést. A baj rendszerint ott kezdődik, hogy túlméretezett a kínálat. De ekkor segítségül jön a divat édes testvére, a reklám. És ráerőlteti a kínálatot azokra is, akiknél egyáltalán nincs kereslet. Jellegzetes példa ez ügyben a Jézus Krisztus szupersztár. Egyre többen találták régiesnek, merevnek, dogmatikusnak azt a Jézus képet, amit a templomokban prédikáltak. Fölébredt tehát a kereslet. Emberi valóságában ki volt az a názáreti Jézus? Hamarosan jött a kínálat. Seregestől születtek az újfajta regények, filmek, oratóriumok Jézusról. Ezek közül különösen divatossá lett a szupersztár. Egy-két éven át ezt hallgatta szinte mindenütt, mi nálunk is a keresztény nép. Aztán hirtelen kiment a divatból, mert új keresletek és új kínálatok jelentkeztek. Ha meg akarjuk találni szolgálatunkat a mai világban, akkor nem a kínálatnál, jelen esetben például a karizmatikusoknál kell kezdenünk a vizsgálódásunkat, hanem a másik oldalon. Rá kell eszmélnünk arra, hogy mi hiányzik a mai embernek. Tapasztalataink szerint főként ez a három. Együttérző társ vagy társaság, fölszabadult öröm, és valami személyes átélés abból, ami több, mint hétköznapi. Valami transzcendens, ez a harmadik hiányérzés. Széthullanak a régi zárt közösségek, magányosnak, árvának érzi magát sok ember. Továbbá, akármilyen bűnösen hangzik, van valami igazság abban, hogy nem élhetek muzsika szó nélkül. Öröm, és pedig a többiekkel való együttes öröm nélkül nem teljes az emberi élet. Végül, hitünk szerint Isten gyermekei vagyunk, és nyugtalan a szívünk, amíg haza nem találunk mennyei atyánkhoz. Ezekre a keresletekre van kínálat a külső világ részéről is. Például magányosok klubja, kultúrházak, társas utazások, stb. De bőven van rá lehetőségünk nekünk is, hogy egyházi megoldást kínáljunk a sokféle hiányérzésre. Sok tapasztalat bizonyítja, ahol csak a régi hittant prédikálják, ott kiürül a templom. De hát nem is az a küldetésünk, hogy bizonyos tantételeket, hittantételeket erőltessünk rá az emberekre. Ha igazán szolgáló egyház vagyunk, akkor odafordulunk, ahol az embereknek fáj az élet. Ott igyekszünk segíteni, ahol megsebesültek az emberek. Nem azokkal kell perelnünk, akik talán túlságosan hevesen és túlságosan olcsón kínálják a meleg testvériséget, az extatikus örömöket, a közvetlen Isten élményeket. A magunk dolgát kell végeznünk türelmes hűséggel, tiszta bibliai alapon, divatok és reklámok igézete nélkül. Mindig modern, ami örök küldetésünk, isteni erők segítségével az emberlét igaz beteljesedéséhez kell segítenünk fele barátainkat. Gyülekezeteinkben találjon testvért az árva ember, Isten tiszteleteinkben legyen több az öröm, és ez ne emberi erőlködés eredménye, hanem Isten lelkének ajándéka legyen. Ennyi elég a divat problémáról. A karizmatikus mozgalom magán viseli a divat jelleget. Meglévő hiányérzésre túlkínálat jelentkezik. lecseng, elmúlik, amiben a realitás be fog épülni az egyház életébe, mint ahogy a Jézus Krisztus szupersztár is nem maradéktalanul végképp csenget le, azért mégis rá kényszerít minket, hogy a názáreti Jézussal többet foglalkozzunk, és ne egy mennyekben fénylő, dicsőséges Krisztusot prédikáljunk. Tehát a divatokban van felelet a hiányérzésre, túlméretezett felelet, a történetben lecsendesül, lecseng a túlméretezett réteg, és ami benne igazság, az beleépül a történelembe, ez a meggyőződésem a karizmatikus mozgalomra nézve. A következő gondolatom az, hogy a Szentlélek működése mi bennünk nem szuperakció, hanem interakció. Ez egy rendkívül fontos dolog, ennek a teológiai kiművelése még előttünk van, de remélem el fogjuk végezni. Nem szuperakció, vagyis az ember személyiségét kiiktató isteni kényszerhatás, hanem interakció, és erre gyönyörű ige a Róma 8-ban, az, hogy Istennek a pneumája a mi pneumánkkal együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Na most ezt az interakciót, ezt ki kell dolgozni még. És egy kis fejezet erejéig visszatérek megint a rezgő kristály fizikumára. Egy rendkívül izgalmas felfedezésre jöttek menet közben, amikor a rezgő kristály fizikáját kidolgozták. Tudnék arra, hogy az a bizonyos rezgő kristály az, amikor nem kap impulzusokat, tehát elektromágneses hullámra fölültetett információkat, amikor magában van, akkor is van zaja. A kristály önmagában is zajos. Tehát például az űrholdról jövő impulzus annyira legyengül, mire a rezgő kristályhoz érkezik, hogy a kristály önrezgése erősebb, mint az impulzus, tehát nem lesz rendi. Vagy azt kellene csinálni, hogy mínusz 200 mennyi, 63-73 fokra, mínusz 263 fokra lehűteni a kristályt, mert akkor elhallgat a saját zaja, és onnan kezdve a pici impulzus is fogja, vagy pedig különféle berendezésekkel ki kell szűrni a saját zaját, mert csak akkor tudja fogni. És a legújabb, a legszenzációsabb kísérletek azok, hogy a rezgő kristálynak a saját zaját befogni az érkező impulzusoknak a felerősítésére. Ez most a legzseniálisabb fejezet a elektronikába. Kezdik ennek a módját megtalálni, hogy a saját zajt segítségül venni gyors átformálás, transformásokkal a beérkező impulzus felerősítésére. Hát ez megint egy csodálatos fejezet, ami a majd kiépítendő új keresztény antropológiába tartozik immár. Az ember egy rezgő kristály, amelyik vehet impulzusokat, tehát Isten információ Szentlélek erejében, de a rezgő kristálynak saját zaja is van. És ezt a saját zajt nevezzük emberi életnek. És ez a saját zaj olyan erős tud lenni, hogy az érkező finom impulzus nem vétetik ész, nem levődik föl. Tehát itt valamit csinálni kell az emberi rezgéssel, és higgyük el, hogy ami most a legújabb, az megint csak benne van az emberben, hogy lehet az embernek a saját zaját ráhangolni, és akkor áll elő ez, hogy a mi pneumánk Isten pneumával együtt mondja azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát testvéreim, ehhez egy új antropológia kellene, és én bizony kimondom bátran, hogy azzal az antropológiával, amit örököltünk atyáinktól, nem lehet dolgozni keresztjérünk. Azzal az antropológiával, amelyiknek a lényege sokkal inkább hangulati, mint tudományos vagy tételes. A lényeg az, hogy az ember eltaposásra való bűnös féreg. Nincs bennem semmi jó, csak bűn van, és így tovább, és így tovább. Ez nem igaz, nem igaz, nem igaz. Ez lehet, hogy Pál teológiájához közel van, és Pál antropológiája tényleg e felé vitte a protestantizmust, de Jézus Krisztus antropológiájában valami más van. Gonosz létetekre tudtok jó adományokat adni. Az emberlét ambivalens. Tudtok jót cselekedni gonosz létetekre. Ez a Jézus antropológiája, ezt Pál eltorzította a protestantizmusban, még inkább eltorzult, pietizmusban még inkább eltorzult, az emberben nincs semmi jó, nincs anknüpfungspunk, még a jó öreg Balt is nagy dühösen elkiáltotta. Nem igaz, van. Van, és itt vissza kellene menni valahova, a kereszténységnek azokra a finom forrásaira, ahol még értették ezt. Például szerintem rendkívül időszerű Eckehart mester könyveinek az olvasása. Hadd idézek egy mondatot Eckehart mestertől. Azt mondja, abban, hogy én ember vagyok, abban minden emberrel közös vagyok. Abban, hogy én eszem, iszom, öregszem, meghalok, minden állattal közös vagyok. De az, hogy én vagyok, az az én sajátom, kincsem, abban nincs beleszólása senkinek, az ég angyalainak sem, még az Istennek sincs, ha csak nem vagyok egy az Istennel. Barátom, ez nem fene gyerekeskedés, ez igazság. Ha egy vagyok Istennel, akkor megteremtődött az a lehetőség, hogy belebeszéljen az énembe. Most ezt, hogy az embernek van egy ilyen csodálatos méltósága, hogy közös vagyok az emberekkel, közös vagyok az állattal, de van bennem valami, ami a csak én vagyok. Odáig mennek ezek a fene gyerekek, hogy azt mondja, hogy én nem tudok meglenni Isten nélkül, de az Isten se tud meglenni én nélkülem. Ha én nem vagyok, az Isten se Isten többé. Az embernek megáll, ezt ilyeneket mondani, és ez igaz. Na testvérem, egy új antropológiához kellene visszamennünk, amelyikben a Jézus által tanított ambivalencia érvényesül. Gonosz létetekre tudtok valamit jó ajándékokat adni. Most tehát ez a bizonyos interakció lehetséges. Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt, Isten pneumája, mi pneumánkkal együtt tesz. Az emberben van valami, amit mi elhanyagoltunk, amikor a bűnt túl kiabáltuk, túl hangsúlyoztuk. Persze, hogy igaz, mindaz, amit a bűnről mondtunk. De föl kellene fedeznünk, hogy van az emberben valami. És ezt a Váci Mihályok, a József Attilák fölfedezték, és Thomas Mann tudja, és Kodolány János, hogy mindenki tudja, csak mi nem beszélünk róla, hogy az emberben van valami, egy szikra, egy mag. Csodálatos az, hogy Eckehartnak micsoda bátorsága van, tudjuk, ő beszél erről, hogy Gottes Funklein, meg Zélen, Kern, meg mindenféle, és van bátorság azt mondani, hogy etwas. Engem leginkább ez hatott meg, és azt mondja, Mary azt mondja, van etwas. Nem a definíció a fontos, hanem az átélés ennek az etvasznak. Az emberben van etvasz. És az az etvasz, az a valami, ami megrezdül, ami a rezdő kristály mi bennünk. Egy új protestáns antropológiában, amelyik hát a Bibliának az alapvető antropológiája lenne, megismerésem szerint. Csak mondom, túlkiabáltuk a bűn részét, és nem beszéltünk erről. Erről az etvaszról. Minden emberben van etvasz, és a Szentlélek munkája ahhoz az etvaszhoz kötődik. A következő gondolatom az evidenciáknak a felsorolása. Én nem hivatkozom igékre, ezek annyira nyilvánvalók, hogy én ezt így nevezem, hogy evidenciák. De mégis vegyük egy kicsit sorba, hogy eligazodjanak a gondolataink, Szentlélek, karizma, Isten lelkének a munkája. Mik azok az evidenciák, amiket mindnyájunknak tudomásul kell venni, komolyan kell venni. Az első ilyen evidencia az, hogy ez a Szentlélek hatás, ez Jézus Krisztus dicsőíti. senki nem mondhatja Úrnak, Jézusnak, Szentlélek által. A Szentléleknek a fő foglalatossága, hogy Jézus mondja, az előbbi elektronikus hasonlat szerint az elektromágneses hullámnak a feladata, hogy a ráültetett információt hozza. A Szentlélek az elektromágneses hullámzás, a feladat az, hogy a ráültetett információt hozza, ez az információ pedig Jézus Krisztus. Na de testvérem, ezt értsük meg, hogy az egység hullámzás információval, ez lefordítva, ezt jelenti, hogy Krisztus tartalom Szentlélek dinamikával. Az egyház szolgálata Krisztus tartalmat adni Szentlélek dinamikával, és itt megint csak hivatkozom a Róma 8.15-re, az nem véletlen, hogy ott Pál azt mondja, hogy a Szentlélek által kiáltjuk azt, hogy abbá. Nem susogjuk, nem nagyokosan mondjuk, hanem kiáltjuk. Ez így szó szerint igaz, olyan erő van a Szentlélekben, hogy a mondás az kevés. Kiáltjuk, hogy abbá, atyám. Tehát ez az első evidencia, hogy az elektromágneses hullámzásra információban ültette Krisztus, dicsőíti a Szentlélek. A másik evidencia az, hogy tehát ez a Jézus Krisztus az ős karizmatikus, röviden szólva. Jézus Krisztusban fogható meg az isteni információ. Ő az ős karizmatikus. Itt megint lehetne beszélni a teológiánknak az egyoldalúságairól, hiszen aki ismeretes az újszövetségi tudományban, az tudja, hogy kísérletek történtek párhuzamosan egymás mellett, hogy a Jézus Krisztusban megjelent csodát verbalizálják. Egymás melletti kísérletek, az egyik kísérlet a Theos Anér című fogalom, most ne részletezzük, a másik az, hogy Hyosztu Teu, a harmadik az, hogy szótér. Egy ilyen verbalizáció lehet az, hogy az ős karizmatikus, az isteni információknak a teljessége ő benne jelent meg. Ez a második evidencia. A harmadik evidencia az, hogy amint ezt a Jézus Krisztust a Bibliában találjuk meg, a Szentlélek hatásoknak is a Biblia a hordozója. De nem mechanisztikusan. Van egy interreláció, most meg ezt a szót használom, a lélek és a betű között. Lehetséges az, hogy a betű megöli a lelket, de az is lehet, hogy a lélek megeleveníti a betűt. Nem kötelező az, hogy a betű lelket hordozzon. De ezt csöndesen mondjuk, hogy a léleknek is van hatalma egyéb módokon megszólalni, mert végül is ne vitassuk el, hogy a pogány népek körében is vannak szentlélek hatások. A mi számunkra boldog kiváltság, hogy nem esetleges, töredékes, rezgő kristályokon át, mint ahogy azért Buddhában is megrezdült valami, és a többiekben is megrezdült valami a mennyei információkból. A mi boldog kiváltságunk, hogy azzal a Krisztussal lehetünk kapcsolatban, akiben az isteni létnek a teljessége jelent meg testben mi közöttünk. Na, tehát a Szentlélek és a betű interrelációját tiszteljük, de ez nem mechanisztikus, hanem isteni szabadságban történik. Nemrégiben megelevenedett bennem ez a szó, hogy transzparencia. Ajánlanám meditációtokba ezt a szót, hogy transzparencia. Az isteni valóság transzparens módon átfénylik a világon. És igenis a fűszálon is, a csillagokon is. És legfényesebben Jézus Krisztuson és a Biblia betűin is. De a transzparencia Isten felől hatékony. Nem az én szememet nagyobbra nyitom, akkor meglátom az Istent. Nem. Ha az Isten valami módon megáldja a dolgokat, akkor transzparensé lesznek. Ahhoz is Szentlélek kell, hogy Jézusban transzparensé legyen az Isten. A Biblia betűi is szükségelik azt, hogy transzparensé legyenek Isten lelkének hatására. A negyedik evidencia az, hogy együtt részesedünk a lélek áldásaiban. Nem kell részletezni gyülekezet, ahol 2-3-an pünkösdi gyülekezet, együtt. az egy test, a Szentléleknek különleges ígéretei vannak ott, ahol egy akarattal együtt vannak, ahogy a hegedűhöz kell a resonance bóden, ha a levegőben egy húrt húzigálok, annak nagyon szánalmas hangja lesz, ha azt a húrt ráteszem egy resonance bódenre, a hegedűnek a testére, akkor csodálatos muzsika jön ki belőle. Hát a gyülekezet az a resonance bóden, ahol az isteni információk hatalmasan megszólalhatnak, ez a negyedik evidencia. Az ötödik evidencia az, hogy a szent lelket nem lehet kényszeríteni, nem lehet megvásárolni, nem lehet manipulálni. Isten akarja adni a szent lelket, és pedig nem mérték szerint akarja adni, de van rendje annak, ahogyan adja Isten. Ha a teológiánk megújul, el kell kezdenünk tapogatni ezt a rendet, ahogy az Isten adja az ő szent lelkét. A hatodik evidencia az, hogy ez az output, ami a Jézus Krisztusból kijő, miután ő az isteni információknak és az erőknek a teljessége, tehát az őskarizmatikus, ez az output, ez egy rendkívül gazdag, színes, sokoldalú gyümölcsözése ennek a rezgő kristálynak, Krisztusnak. És itt a karizmatikus ügyhöz summásani, azt mondom, hogy valóban itt van a divatossága, itt van a túlzása, itt van a tévedése a karizmatikus mozgalomnak, hogy leszűkíti a dolgokat, és aztán a leszűkítésen belül túl hangsúlyoz bizonyos dolgokat, glosszolália, stb. Maga a leszűkítés is hiba. Számolgatták, hogy ennyi, annyi, Pál apostol körülbelül 20 karizmát sorol fel. Mindenféle benne van. Az örök élet is karizma, és itt tovább. A házasság is karizma, stb. 20 karizma, tehogy 20, 120. Esetlegesek azok, ahogy felsorolja Pál a karizmákat. Megítélésem szerint a karizmának a formális meghatározása ez, hogy isteni valóság, isteni erőben. Ahol ez megjelenik, ott karizma jelenik meg. Isteni valóság, isteni erőben. Például gyülekezetünkben van valaki, aki nagyon tud leveleket írni, vigasztaló, csodálatos leveleket írni. A levél csodákat vét, vagy nem akar eltulozni, vigasztalás, gyógyás születik a nyomán. Karizma. Mert isteni valóság jelenik meg isteni erőben, vagy egy másik. Egy volt baptista prédikátor közénk jött, megcsöndesedett, és viszi a magnót, pedig okleveles baptista prédikátor. Azt mondja, hogy hát azért olyan kicsinyes dolgokat tanult, bocsássátok meg, hogy az én magnóimat viszi szaladni, viszi a hón alatt a magnót, leteszi egy családba, lejátszák, imádkozik, utána beszélgetnek, karizmatikus ember. Karizmatikus az alázatával, függetlenül, hogy az enyémet viszi, vihetni a fieteket is. Karizmatikus ember szereti azokat, oda megy hozzájuk, imádkozik, beszélget velük, és áldás van a nyomán. A magnózás lehet karizma. És nem szorom fel a 120-at, mert legalább 120 van, vagy nem tudom mennyi. Ne ragadjunk le a 20 bibliai valóságnál. Teremtő hatalom a szentek, isteni valóság, isteni erőben megjelenik. A hetedik evidencia az, amit világosan mond az 1 Korintus 12:7, hogy tűnik haszonra, szolgálatra adatik a lélek kijelentése. A következő gondolatom az, hogy ha ezek így vannak, mik a tennivalóink? Tehát következik a tennivalóinknak a felsorolása. Ha ezek így vannak, mit cselekedjünk hát, atyám fiai? Itt is néhány pontot felsorok, meggyőződésem szerint. Mit kell cselekednünk? Először is a gondolkodásunkat, a teológiai gondolkodásunkat nagyon radikálisan megváltoztatni. És pedig igenis ebben a koncepcióban körülbelül, amit az imént kifejtettem, rezgő kristály, isteni információk, szent lélekre ráültetve. De testvéreim, nem így vagyunk mi, hogy elvégezzük az egyházi szertartásokat, és hát majd a többit Isten elvégzi. Tényleg nem szabad igényelni annak, hogy foganatja legyen a szolgálatomnak. ha azt mondom, hogy megbocsáttattak a te bűneid, annak a következmény az, hogy hurrá, hurrá. És ha nincs ilyen hurrá, kiáltjuk, hogy Abbá, Atyám, akkor belenyugodhatunk, hogy csöndbe titokban működik a Szentlélek. Én nem akarok ezzel a másik oldalra átesni, de az, ahogyan mi beérjük egyházi szolgáltatásokkal, és utána így te vissza ezt, menjetek és csináltok, azért itt valami baj van. Azért itt valami baj van, valami módon mégiscsak hathatósnak, realisztikusnak kell lenni a dolognak. És testvére, én tudok ilyesmiről, tapasztalok ilyesmit, hogy van a kegyelemnek visszatartó ereje, előre lendítő ereje, megtapintható ereje. És igenis egy újfajta teológiai gondolkodásban erre törekedni kell. Tehát ez az első, a metanoia esedékes, a teológiai metanoia, az egész kereszténység ügyének az újragondolása. Ebből következik majd azután a második, imádság Szentlélekért. És ez megint nem formalisztikus valami, ez egy tudomány, imádkozni Szentlélekért. Ilyen szavakat kell komolyan vennünk majd, hogy imagináció, intuíció, meditáció, inspiráció, improvizáció. Tehát a létnek valami új minőségét kellene megtanulni, amit ami racionalisztikus protestantizmusunkban vagy sose tudtunk, vagy elfelejtettünk. Imádság Szentlélekért. Harmadik, a Szentlélek elleni bűnöket föl kell ismerni, megbánni és abba hagyni. Mert igenis rendkívül finomak ezek az impulzusok, ezek a Szentlélekre ültetett Isten impulzusok. Igenis a saját zaj azt túl kiabálhatja. És ezt a saját zajt, ezt le kell csöndesíteni valami módon. És ez, hogy Szentlélek elleni bűn, ez bizony nagyon sokrétű. Ebben benne lehet egy dogmatikai merevség, uralkodni vágyás. Az Einmann-szisztém bizony az is Szentlélek elleni bűn lehet. Az ekléziocentrizmus is bűn lehet. Fontosabb az, hogy én neked átadjak valamit, mint az, hogy ki vagy te és mi fáj neked. Ezek mind a Szentlélek elleni bűnök. Ezeket föl kell ismerni és abba hagyni és helyette valami más. Negyedik pont, meg kell tanulni Jézust dicsőíteni. Dicsőíteni. Az első keresztények nem dogmatizáltak, hanem énekelték a Jézus dicsőségét. Dicsőíteni a Jézust. És itt igenis azt jelenti, hogy az értelmünk mellett a szívet is mozgásba hozni. És az embereket személyenként mozgásba hozni. Eszembe jut egy francia filozófusnak a szellemes mondás, azt mondja, az ember az egyetlen állat, amelyik nem tudja, hogy hogy kell élni. Az ember az egyetlen állat, amelyik nem tudja, hogy hogy kell élni. Az emberiség egyik fele azt mondja, hogy megy ez Isten nélkül is. Akkor jön a másik oldal, a vallásos ember, az Istennek megy ez nélkülem is. Ez se igaz. Amennyire nem igaz, hogy megy az Isten nélkül is, annyira igaz, hogy Istennek sem megy az én üdvözítésem én nélkülem. Az én igenem, akarások, Krisztus dicsőítésem nélkül. Tehát igenis aktivizálni a mi atyánkért, hogy személyiségüket, életüket, akarásukat, örömüket vigyék bele a Krisztus dicsőítésébe. Az ötödik tennivalónk az egységnek a kimunkálása gyülekezetenként. A gyülekezetnek legyen egy bizonyos atmoszférája. Nemrégiben tanítgattam otthon a mi atyánk fiait, hogy mondjuk ki ezt igenis tudatosan, hogy mi. De vigyázni. Mi, akiket Isten sajátosan megkülönböztetett, és mi, akik édes testvérei vagyunk a többieknek, akik ugyancsak kimondják azt, hogy mi. Minden gyülekezetnek színe, küldetése van, legyen egy ilyen atmoszféra, egy egység, és abba tagolódjanak bele az emberek. És akkor van Szentléleknek ígérete, egység. A következő az, hogy a Szentlélek megszomorodik, ha nem folytatódik a vétele szeretett szolgálatokban. Az input után az output első renden szeretet. 1 Korintus 13. Az output igenis első renden, végső sorban a szeretet. Nem pedig ezek az extatikus vagy extravagáns jelenségek. És végül mondom azt, hogy egyházi életünkben igenis nyitás esedékes az Isten sokféle, sokszínű kegyelmének a érvényesülésére. Nyitás, amit persze nem otrombán kell csinálni, de szép, türelmesen, csöndesen, többeket levonni a dolgokba. Gyülekezetünkben rendkívül boldog vagyok, hogy bizonyos órát a gondnokunk vezet, bizonyos órát a fiatalok vezetnek, bizonyos órát asszonyok vezetnek. Tehát kezdem csöndesen érvényesíteni ezt, hogy nyitás. Akiben szimatolok valami karizmatikus erőt, tehát isteni valóságot erőben, azt szolgálatba állítani a gyülekezet körén belül. Utolsó gondolatom az, hogy nem is gondolatom, idézet, igen, akinek van, annak adatik. A magyar református egyházban ez az igazság érvényesül, akinek van, adatik, akinek nincs, az is elvétetik, ami van. És itt akármilyen fájdalmas, keserű ez az igazság, oda kell menni, Istenem, Atyám, azt a picit adjad, amit majd meg fogok becsülni, és aztán a többit adhass hozzá. Ez a tennivalónk, hogy adni, mint a Isten akarja adni, elfogadni valamit, valami újat, valami új gondolatot, új cselekvést, valami újat, és aki hű a kevesen, az Isten többre fogja bízni azután.